Dunától, az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma Magyarországon. A szakemberek munkájának köszönhetően 1291 örökbefogadás történt, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Miskolcon egy új gyermekotthon átadásán. Fülöp Attila úgy fogalmazott, hosszú távon a gyermekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vér szerinti családjukat jelenti. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban Észak-Kelet és Kelet-Magyarországon a korábbi évekhez képest nőtt azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen okból a kórházakban maradnak. A kormány ezért döntött a probléma rövid távú kezeléséről, így épülhetett meg Miskolcon a gyermekotthon. Az államtitkár kiemelte, hogy a jövőben új gyermekotthon épül majd Mátészalkán és Karcagon is, hogy a gyermekek minél hamarabb jobb körülmények közé kerülhessenek. Továbbra is feszes a magyar munkaerőpiac, csaknem 4,7 millióan dolgoznak folyamatosan, a munkanélküliségi ráta pedig 4-4,5% között mozog, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Comba Sándor közölte, ennek hátterében a magyar kormányzat 2010-ben hozott döntése áll, hogy a szociális ellátórendszerek helyett a munkaalapú társadalomra teszik a hangsúlyt. Az államtitkár a Kossuth Rádióban arról szólt, Magyarország mind a foglalkoztatás, mind a munkanélküliség terén továbbra is a 8.-9. helyen áll az unión belül. Ráadásul 2010-hez képest 1 millióval több munkahely van. A bértárgyalásokkal kapcsolatos műsorvezetői kérdésre Comba Sándor azt közölte, ez mindig nehéz pálya, idén a két bérelemnél a munkáltatók olyan 5-8%, míg a munkavállalói oldal 10-12% körül indult. Mindezek alapján úgy vélte, hogy nagyon komoly tárgyalásokon vannak túl, és mindenkinek el kellett menni a falig. Az államtitkár szerint a 11%-os minimálbér és a 7%-os garantált bérminimum emeléssel egy kifejezetten jó megállapodás született. A vidéken működő vállalkozások és az ott élők számára kiemelt jelentőségű, hogy külterületeik is jól megközelíthetőek legyenek, ezt pedig az Agrárminisztérium is támogatja. A külterületi utak fejlesztése című felhívás első körében több mint 100 vidéki önkormányzat külterületi útfejlesztésének finanszírozására kerülhet sor 8,4 milliárd forint összegben, jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Hangsúlyozta, a külterületeken élők számára a megfelelő infrastruktúra kiépítése nem csak a földrajzi mobilitást segíti, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a vidéki lakosság biztonságosan és kiszámíthatóan érhesse el a szükséges szolgáltatásokat, ezáltal javítva az életminőséget. Nagy István emlékeztetett, hogy a korábbi időszak vidékfejlesztési programjának egyik legnépszerűbb intézkedése volt a külterületi helyi közutak fejlesztésére meghirdetett két felhívás, melyek keretében együttesen 1668 kérelmet támogatott az Agrárminisztérium. Ezek esetében a Magyar Államkincstár több mint 140 milliárd forintot folyósított, a forrásoknak köszönhetően pedig összesen 2500 kilométernyi út újult meg országszerte. Még egy hétig, december 10-ig lehet jelentkezni a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Tiéd a Holnap a Jövő Kreatív Tehetségeiért elnevezésű ösztöndíj programjába. A 2025 őszén indult pályázattal immár második éve támogatják a középiskolás diákokat és az elhivatott pedagógusokat. Az egyetem és az azt fenntartó alapítvány összefogásában létrehozott ösztöndíjprogram 2023 őszén indult azért, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges vidéki középiskolásoknak is lehetőséget teremtsen a kreatív ipari karrier építésére és a továbbtanulásra. A kezdeményezés szakmai segítséget és mentális támogatást nyújt a diákoknak, segíti őket, hogy eljussanak a művészeti felsőoktatási intézmények felvételieinek a kapujába. A pedagógus ösztöndíjprogram célja, hogy országszerte olyan tanárokat támogasson, akik lelkesedéssel és kreatív módszerekkel segítik diákjaikat a továbbtanulás útján.
Az időjárásról.
Továbbra is folytatódik a túlnyomóan borult, párás, ködös idő, néha gyenge eső, szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű. Csütörtökön borult, párás időjárásra számíthatunk, főként a keleti északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is van kilátás. Délutántól az ország nyugati felén egyre több helyen előfordulhat eső, a keleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet csütörtökön 3 és 9 fok között alakul, de napsütés mellett ennél kissé enyhébb is lehet az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. A Gogola család 5 generációja című kiállítás.
Héten is elkezdődtek ezek a művészetpedagógiai foglalkozások. Ez a kiállítás azért érdekes, mert 4 évestől 70 év feletti alkotóknak a munkáit látjuk, tehát és már eltávozott művészeknek az alkotása is ugye szerepelnek a kiállításon. Tehát itt vannak ükapától kezdve egészen ugye hát az ükunokákig alkotások.
Harmadik alkalommal szervezte meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület a nyugdíjas lelkipásztorok lelkészőzvegyek találkozóját Miskolcon.
Én tulajdonképpen a mai napra szóló újszövetségi igazszakaszt választottam a bibliaolvasó kalauzunk alapján, amely egy nagyon izgalmas kérdést tár elénk, méghozzá Isten vezetését, hogy miképpen vezet minket Isten.
Karácsony szellemében címmel szerveztek zenés előadást, amelynek a kolozsmonostori református egyházközség adott otthont.
Karácsony közelettével fölpereg az egész életünk, és ez az egész világ pörögni kezd, és ha kilépünk az utcára, akkor mindenféle fényhatás és hanghatás és mindenféle ilyen külső világi elem hat ránk, és talán nem szentelünk elég időt annak, hogy egy kicsit az emberekkel való kapcsolatainkat és az Istennel való kapcsolatainkat is rendbe tegyük.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
I'm running for your heart till I am a soul on fire. Lord, I'm longing for your ways.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nemrég nyílt meg a Gogol a család 5 generációja című kiállítás Beregszászban a Nakoxipán galériában. Az eseményt a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága szervezte. 5 generáció mutatkozott be az eseményen. Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke szerint a tájképfestészetben a Gogol a családban jelenik meg a legjobban, az igazi Beregszász. A kiállítás egy hónapon keresztül tekinthető meg is művészetpedagógiai foglalkozásokat is szerveznek a kiállításhoz. Erről Kulin Ágnessel Birta Zoltán beszélget.
Számos program és kiállítás várja az érdeklődőket több helyszínen, csak Beregszász vonzás körzetében. Beszélgessünk a Gogol a több generációs kiállításáról, mi a Nakoxipán galériában vette kezdetét, és ugye mostanra már az interaktív foglalkozások is javába zajlanak ezen a héten.
Igen, már a héten, meg hát már a múlt héten is elkezdődtek ezek a művészetpedagógiai foglalkozások. Ez a kiállítás azért érdekes, mert 4 évestől 70 év feletti alkotóknak a munkáit látjuk, tehát, és már eltávozott művészeknek az alkotása is ugye szerepelnek a kiállításon. Tehát itt vannak Ükapától kezdve egészen ugye hát az ükunokákig alkotások. Zsóka a legfiatalabb, elnézést, nem 4 éves, 6 éves alkotónk, és mivel így egy ilyen generációkon átívelő alkotói festészeti látásmódot vizsgálhatnak meg a nézők, ezért egy ilyen családfa tevékenységet építettünk a kiállításra, valamint beszélgettünk a különböző alkotói témákról, milyen, hogyan jelennek meg, mi is végül is ez a Gogola stílus, amit Pista bácsi, Gogola István és Zoli Gogola Zoltának a művészetében is megfigyelhetünk.
Beszélgessünk kicsit erről a sok generációs kiállításról. Mit jelent Kárpátalja magyar művészeti történeti szempontjából az, hogy van egy család, és nem egy ilyen család van, akik több generáción keresztül alkotnak, és tovább viszi a stafétát, az egyik generáció a következőjét. Mert hogy ez nagyon izgalmas, összességében mivel sok precedens van erre vidékünkön?
Nagyon érdekes, igen, kuriózum szerintem ez a kárpátaljai kis terület, mert nagyon sok jó kézügyességgel rendelkező kreatív ember született erre a vidékre. Lehet annak is köszönhető, hogy ennyi kultúra találkozik egymással, és akkor a kultúráknak a tárgyai, a díszítő motivumai, azok hatással vannak egymásra, és ezek inspirálják a művészeket. Nagyon sok olyan családdal találkozunk, ahol valamilyen művészeti tevékenységet folytató személy van a családfában, akár író, akár szobrász, akár költő, több ilyen család is van. Akár a Boksai családot vesszük példaként, hát ott is szintén beszélhetünk hasonló több generációs művészeti vonalról, vagy pedig a Soltés család, azok is hasonló ilyen több generációs művészeti pályát mutatnak.
Mi az, ami ilyenkor szembe tűnik, amikor a nagyszülők elkezdték a művészetet, más világot éltek, az unokák teljesen más világot élnek, a dédunokákról nem is beszélve, vannak közös szálak? Mondhatjuk, hogy egy iskola képviselői közé tartoznak? Vagy vannak-e ilyen eltérések, illetve azonos jellegű vonások? Ha festőművészetről beszélünk, akkor mondhatunk-e ilyen szót?
Hát természetesen vannak hasonlóságok. Kárpátalján beszélünk egy ilyen művészeti fogalomról, hogy kárpátaljai festőiskola, ami ezekből a Franciaország impressionista, nagybányai, posztimpressionista, impressionista hagyományokra épít. Hát az az alapja, hogy kint a tájban dolgozunk, plenerfestünk. A dekoratív alkotások is megjelennek ebben a kárpátaljai festőiskola hagyományokban. Szóval vannak ezek a hasonló hatások, amelyek leginkább ugye a dédapák, az ükapák művészetére hatottak. Most a fiatal korosztály, ez a felnövekvő nemzedék az, ami már ebben a globális, multikulturális internet kultúrában növekedett, azoknak a művészetében megjelennek más hatások is, meg hát mindenki hozzáadja a saját hangját, egy kicsit változtat rajta, hogyha a Boksai családnak a példáját vesszük. A Boksai Józsefnek a művészete hatása volt Gogola István bácsira is, ahogy a foltokat kezeli a tájképein, viszont Erfán Ferenc Boksa Józsefnek az unokája, ő is már egy kicsit ezt a pleneres festészetet másmilyen formába vitte, dinamikusabb az ecsetkezelések, kisebb részekre hozta fel a felületeket, és Zoltán is egy picit változtatott ezen az impressionista gesztus festészeten.
Beszéljünk az interaktív foglalkozásokról. Jól látni, hogy mennyi gyerek látogatott el a Nekoxipán galériába, a Beregszász központjában van, akik nem tudnak, mert sokan kérdezik, hogy mi is ez a nehéz nevű kiállítóterem. Beregszász központjában itt a Fornetti mellett gyakorlatilag két ajtóval meg lehet találni, munkaidőben meg is látogatható. Miről szól, hogyan néz ki most, és hogyan fogadják a gyerekek?
Hát hétköznaponként 9 és 16 óra között várunk szeretettel minden érdeklődő csoportot. Előtte azért kérjük, hogy jelentkezzenek be hozzánk e-mailbe, hogy tudjuk egyeztetni az időpontokat. Én nem mondanám azt, hogy nehezen kimondhatóan a Kongszipán galéria, inkább azt mondanám, hogy érdekes a kiállítóteremnek a neve. Hát ha bejönnek, akkor más úgy kell készülni, hogy másfél órát töltünk együtt, ahol beszélgetünk a képekről, egy kicsit a művészetről, beszélünk egy picit a szintani alapokról, beszélünk a tájképfestészetnek a különböző alapjairól, tehát ismerjük fel a képeken ezeket az elméleti alapismereteket, és akkor utána, hogy végigjárunk a kiállításon, és megismerjük az öt generációnak a képviselőit, mi is beszélgetünk egy kicsit a saját családjainkról, és megpróbálunk a gyerekekkel, akár óvodás csoportoktól kezdve, a nagymamákig visszamenőleg egy olyan családfát készíteni, ahol mindenki maga dönti el, hogy milyen formában mutatja be a családtagjait. A gyerekeknek még az is érdekes feladat, hogy nagymamát vagy anyut és aput megtaláljuk a nevüket, és hogy a nevüket tegyék rá a családfára, mert nagyon sokszor ugye csak nagyiként, papóként említjük őket, és ez a házi feladat általában a foglalkozásokon, hogy egészítsék ki a keresztnevükkel a családtagoknak a képét.
6, 7, 8, 9, 10 éves gyerekeknek a figyelmét hogy lehet fenntartani másfél órán keresztül egy galériában? Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör.
Hát alapból már az a gyerekek számára sokaknak az egy újdonság, hogy nem ülünk, hanem sétálunk. Nem nézünk meg minden képet természetesen. Amikor egy ilyen irányított tárlatvezetés van, akkor ugye az átadandó vagy elmondandó szövegnek megfelelően kiválasztunk egy-két képet minden alkotótól, minden kis részen, és akkor úgy sétálunk körbe 30 perc alatt. Természetesen nem mindenkit köt le annyira akár egy ilyen tárlatvezetés, és ez is teljesen normális. Van, aki vevőbb, inkább vevő az ilyen foglalkozásokra, van, aki kevésbé. És amikor leülünk, akkor szintén ugyanúgy meglátszik, hogy van, aki nem szeret nagyon rajzolni, őket jobban kell egy picit motiválni, van, aki pedig még akár még több órát is el tudna tölteni a családfa készítéssel, csak hát ugye vissza kell menni. De ez is a lényeg, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően valamiféleképpen kapjon valamit ezen a kiállításon, és hogy egy családfával térjen haza.
A tennapi délután került sor Magyarország Beregszászi konzulátusának a Munkácsi Mihály termében Szocska László szobrászművész és Réti János festőművész grafikus kiállításnak a megnyitója, amely megtekinthető a következő időszakban. Akik voltak, azok hihetetlen izgalmas alkotásokkal találkoztak. Ezek a grafikai, illetve a szobor kiállítás elemek nagyon-nagyon izgalmasak voltak, és valóban érdemes meglátogatni ezt a kiállítást a következő napokban, hetekben. Mit kell tudni a hátteréről? Szintén a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának az alkotásairól beszélünk.
Hát igen, Réti János a szervezetünknek az egyik alapító tagja, még hárman vannak közöttünk az alapító 14-es csapatból, és ő az egyikük. Szocska László pedig szintén a korai években, a 90-es évek elején csatlakozott a társasághoz, 94-ben szobrászként. Tehát a társaságnak végül is ők a duyenjei, 70-es éveiben járó, fiatal, szívvel rendelkező alkotók, akik még mindig nagyon aktívan vesznek részt a kárpátaljai művészeti életben. És hát szobrász, grafikus, nagyon különböző műfajokban, stílusokban dolgoznak, viszont tényleg ők a hétköznapokban is jó barátok. És nagyon különleges abból a szempontból ez a kiállítás, hogy ennyi grafikáját mondjuk Réti Jánosnak nem láttuk egyszerre egy ilyen kiállításon, főleg Beregszászban nem, valamint Szocska Lászlónak is 14 kis plasztikája tekinthető meg a különböző stílusaiból, mert ő is az alapanyagot, a formáit különböző oldalakból közelíti meg, és ez egy ilyen tényleg kuriózum kiállítás, hogy ennyi ezekből a inkább rejtettebb munkákból vagy témákból most ennyi megtekinthető ezen a kiállításon.
Mi az ő szerepük a kárpátaljai magyar iparművészek és a művészek életében, a jelenben? Ugye három alapítótagról beszélünk, és jó volt látni a kiállításnak a vendégei között, hogy nagyon sokan fés alkotó művészek is jelen voltak, az újabb generációk. Ezek a kiállítások mit üzennek, milyen szerepet kapnak a mai fiatal művészetnek mondjuk a motiválásában?
Hát ebből a szempontból talán vissza is csatolódik pár dolog a Gogola családos több generációs kiállításhoz is, mert maga a támogató háttér az, hogy egy közösségben többen ugyanazon a pályán vannak, vagy figyelemmel kísérik és segítik, akár kérdésekkel, kritikákkal is a munkánkat, az hatással van, az megfigyelhető a mi társaságunknak a munkájában is. Jelen volt ugye a másik két alapítónk, még Erfán Ferenc is és Időse Fidi Endre is a tegnapi megnyitón, de ilyenkor, ha egy közös kiállításunk van, akkor a 25 tagunkból, aki tud, mindig eljön, úgyhogy nagyon örülök, hogy a társaságból a fiatalabbak, a 25-20-as éveikben járó alkotók is jelen voltak. Másképpen gondolkodnak, ugye ez a különböző generáció képviselői, és érdekes ezeket a vitákat, ezeket a párhuzamokat, néha egyetértő gondolatokat, vagy teljesen nem egyetértő alkotói gondolatokat megfigyelni, és akkor ezzel valamilyen párbeszédet létrehozni. Ez az ellentétek, párhuzamok ugyanúgy megjelennek Szocska Laci és Réti János művészetében is, mert nagyon különböző művészek. Réti Jánosnak egy sokkal dinamikusabb, hát ahogy többször elhangzott, egy ilyen huncut alkotó, és az ő alkotásai sokkal, hogyha ránéz az ember, ilyen energiát, ilyen gyors ritmust, ilyen vehemes energiát sugalnak, de bemutatjuk ebben a kiállításon az életpályájukban, vagy az alkotói látásmódukból minden stílust, de hát nála jobban megjelenik a kárpátaljai festőiskola lenyomata, az ő művészetében is nagyon fontos helyet kap a plenár festészet, de inkább ezek az illusztratív op ártra, optikai művészetre, vazareli művészetébe is építkező grafikák kaptak helyet. Azoknak a dinamikája, azoknak a mértani szerkezettsége az, ami hatással, ami valamiféleképpen reagál Szocska László szobrászatára, ami egy sokkal nyugodtabb dolog. Az ő hullámzó, növényi elemekből építkező szobrai egy teljesen másmilyen erőt, hatást mutatnak, és ez az ellentétek vonzása, ez megjelenik ebben a kiállításban is, és hát a társaságban is, tehát egy családban is nem mindig egy úton gondolkodó embereket találkozunk, de az a szép ezekben a dolgokban, hogy mégis megpróbáljuk valahogy ebből megtalálni azt, ami összeköt minket, amire tudunk, a párhuzamokat, a hasonlatokat, és hát építeni ebből valamit is. Ez a kiállítás szerintem egy nagyon jó példa. Meg hát Szocska Lászlónak is és Réti Jánosnak is a kapcsolata. Nagyon jól kiegészítik egymásnak az energiáit. Ha egy kicsit túlfol Réti Jancsi, akkor Szocska lenyugtatja. A hétköznapokban is, és így az alkotások is, ahol a huncut, erotikusabb grafikák mellett úgymond az ember elfordul egy kicsit, és elmélyedhet Szocska László szobraiban, és akkor kiegyenlítődhetnek ezek az energiák. De nem is muszáj le, hogyha valaki úgy gondolja, hogy számára Réti Jánosnak az útja az érdekesebb, akkor azon tud tovább haladni, van, aki pedig inkább csak elmerülhet Szocska Lászlónak a művészetében. Erre adhat egy lehetőséget, hogy megtaláljuk a saját útvonalunkat, hogy kiből tudunk merítkezni, vagy kihez tudunk kapcsolódni egy ilyen sokszínű társaság, egy ilyen közösség, hogy ebben mindenki valamilyen támaszpontot találjon, vagy egy olyan hangot, akivel párbeszédre tud lépni.
A Gogola család 5 generációja címmel nyílt kiállítás Beregszázban. Erről beszélgettünk Kulin Ágnessel, a RIT elnökével. Thank you.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. Harmadik alkalommal szervezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület a nyugdíjas lelkipásztorok lelkészözvegyek találkozóját Miskolcon, az egyházkerület székházában. A következő percekben a találkozó előtt készült felvételekből hallhatnak összeállítást. A riporter Kisné Veres Viktória.
Főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdeti Isten igéjét a mai alkalmon. Milyen igei üzenettel, milyen gondolatokkal érkezett püspök úr?
Én tulajdonképpen a mai napra szóló új szövetségi igaszakaszt választottam a bibliaolvasó kalauzunk alapján, amely egy nagyon izgalmas kérdést tár elénk, méghozzá Isten vezetését, hogy miképpen vezet minket Isten, akár gyülekezeti vezetőként, akár személyes életünkben. És ami izgalmas, hogy mi úgy gondoljuk Isten vezetését, hogy az egy megvilágít egy egész ösvényt. És ebben az ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről könyv 16. fejezetében arról olvasunk, hogy Pál apostol Ázsiában szeretne még missziótokat folytatni, és Isten bezárja az ajtókat, ad neki egy látomást, majd a látomásból egy felismerés születik, és ebben új út van. Tehát az, hogy tiltótáblát kap, az útjelző táblák tiltótáblákká válnak. És életünkben sokszor van úgy, hogy az Isten vezetés, amikor bezár ajtókat, de ezt nem, ez mindig az ő bölcsességéből, szeretetéből teszi, és nem mögöttünk zárja be az ajtót, hanem előttünk nyitja meg, ahogy a Pál apostolnak ad egy látomást, és áthívja Makedóniába, így indul el az európai misszió, így kerül az evangélium Európába, vagyis az Isten örökké való terve megérkezik a mi életünkbe, és kiderül, hogy nem távol akar tartani valamitől, hanem megnyit egy új lehetőséget számunkra. És így éljük meg egész életünk során, hogy Isten elhív a szolgálatba, megajándékoz találkozásokkal, áldásokkal ezen az úton, aztán van, hogy bezárja. És talán így érthetjük meg akár nyugdíjas testvérünk a nyugdíjba vonulást, hogy már más szerepben, nem egy gyülekezet vezetőként, hanem egy otthoni csendes jelenlétben, egy unokák kérdéseiben, a közbenjáró imádság erejében, a bölcsességünk továbbadásában nyit új lehetőséget, új szolgálati feladatokat és utakat. Vagyis hogy azt akarom ezzel mondani, és azt a bátorítást átadni, hogy nyugodtan bízzunk Istenben, mert az ő vezetése ránk nézve nem ér véget a nyugdíjjal, nem ér véget Isten vezetése a fizetés befejeződésével, hanem ő tegnap is ma mindörökké ugyanaz, és az ő örökké való terve szerint vezet minket a mi javunkra.
És ugye harmadik alkalommal találkoznak most ilyen közegben a nyugdíjas lelkészek. Néhány gondolatban, hogyha ennek az alkalomnak a céljáról szólna püspök úr.
A mi szándékunk az, hogy azok a nyugdíjas testvéreink, akik szolgálták az egyházkerületünk gyülekezeteit, azok érezzék, hogy azért ma is számon tartjuk őket. Lehetőséget biztosítunk egy találkozásra a kerülettel és egymással, ahol közösen vagyunk együtt, ahol Isten meg tudja áldani az itteni beszélgetéseket, jelenlétet, ők is többet tudhatnak egymásról. Tulajdonképpen ez ennek az alkalomnak a célja.
Főtiszteletű Barna Sándor püspök úrnak köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Harmadik alkalommal szerveznek nyugdíjas lelkészeknek és házastársaiknak találkozót a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Vadnai Zoltánt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosát, a találkozó szervezőjét kérdezem meg, hogy hogyan készültek erre a mai alkalomra.
Örömmel készültünk erre a találkozóra az idén is. Harmadik alkalommal rendezzük meg, amikor első alkalommal 2023-ban hívtuk azokat a nyugdíjas lelkészeket és házastársaikat, lelkészözvegyeket, akik itt szolgáltak egykor a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén. Nem volt kis munka már az sem, hogy összegyűjtsük, hogy kik azok, hiszen voltak, akik sok időt szolgáltak itt az egyházkerületben, voltak, akik kevesebbet. Minden esetre összeállt 2 évvel ezelőtt egy olyan lista, ahol körülbelül 70 lelkipásztornak tudtunk, ennek a listának az alapján 70 lelkipásztornak tudtunk meghívót küldeni erre az alkalomra. Nagy örömünk volt, hogy olyan 35-en eljöttek az első alkalomra. Tudni kell azt, hogy ugye a nyugdíjas korosztályról beszélünk, sokan már betegséggel küzdenek, sokan az ország másik végén, Budapesten és a Dunántúlon élnek, tehát nem mindenkinek egyszerű egy novemberi hétköznap eljutni ide Miskolcra, de szeretettel hívtunk mindenkit, és nagy öröm volt az, hogy ilyen sokan eljöttek. Második alkalommal is, egy picit kevesebben, olyan 30 fő körül, most 20-an fogadták el a meghívásunkat. Nyilván telik az idő, betegséggel küzdenek többen, sajnos évről évre vannak olyanok, akiket magához szólít az Úr, de örömmel várjuk azokat, és nagyon hálásak vagyunk azoknak a lelkészeknek, lelkészözvegyeknek, akik el tudnak jönni, és fontosnak tartják ezt a találkozót.
Milyen programokkal, vagy milyen beszélgetésekkel várják itt a nyugdíjas lelkészeket, lelkészözvegyeket?
Általában mindig felkérünk egy oktatási intézményünket, hogy egy kis műsorral, egy kis műsoros bizonyságtétellel köszöntsék az időseket. Az éven a Szalai Sámuel Református Általános Iskola és Óvodának az óvodásai lesznek, akik egy kis műsort adnak. Aztán püspök úr fog tartani egy áhítatot. Az áhítat után szoktuk kérni a nyugdíjas lelkészeket, hogy az elmúlt évükről, ugye, akik már többször voltak, számoljanak be, hogy milyen örömök, milyen nehézségek jellemezték az elmúlt esztendőt. Egy kicsit így belelátunk az ő életükbe is ezáltal, és nagyon jó hallgatni ezeket a beszámolókat. Egyrészt a visszaemlékezéseket, hiszen rengeteg olyan esemény, olyan megélés, ami elénk jön, amiből azt gondolom, hogy a mai nemzedék is tanulhat, és csodálja az ember azt az erőt, amit az Úrtól kaptak, hogy hordozzák az életüknek a bizony sokszor nehézségeit. És amikor ez a beszámoló megvan, akkor egy ebéddel várjuk a testvéreket, illetve egy kis ajándékot is szoktunk minden évben átnyújtani számukra, ez így lesz most az idén is. Ez nagyjából a programja ennek a találkozónak.
Milyen visszajelzések vannak esetleg a korábbi évekről, hogy miben erősíti meg a résztvevőket ez a találkozás?
Egyrészt ez a találkozás alkalom nem csak arra, hogy mi találkozzunk a maiak a nyugdíjas nemzedékkel, hanem nyilván arra is, hogy egymással találkozzanak. Ők annak idején együtt szolgáltak itt az egyházkerületbe, a mindennapokban részesei voltak a kerület életének, egymás közösségében végezték a szolgálatot. Tehát nyilván a nyugdíjas évek arról is szólnak, hogy ki a saját otthonában tölti az idejét, és tulajdonképpen ez az éves találkozó az, ahol ami egyfajta rendszerességet biztosít arra, hogy azok az egykori találkozások felelevenedjenek most a mai időben is. És nagyon jó látni, ahogy köszöntik egymást, az emlékszel még kezdetű mondatokat, ahogy hallja az ember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy örömmel veszik ezt, és vesznek részt a beszélgetésekben. És szerintem ez egy nagy áldás, hogy nem csak egykor a szolgálatban tudták erősíteni egymást, és bizonyságot tenni egymás előtt, hanem bizony itt a nyugdíjas években is, ezen a találkozón is tudják, meghallgatva egymást, most is tudják végezni ezt a testvéri, egymást erősítő szolgálatot.
Vadnai Zoltán református lelkipásztornak, a Tiszáninéni Református Egyházkerület missziói tanácsosának köszönöm szépen, hogy ezeket az információkat megosztotta velünk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Harmadik alkalommal szervezte meg a Tiszáninéni Református Egyházkerület a nyugdíjas lelkipásztorok lelkészözvegyek találkozóját Miskolcon. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Nothing can touch me, though I'm wounded. need you to hold me moment by moment till forever passes by. When I cannot feel, when my wounds don't heal, Lord, I humbly kneel, hidden in you. Lord, you are my life, so I don't mind to die, just as long as I in you. If I could just sit with you, if you could just hold me, nothing can touch me, though I'm wounded, though I've died. If I could just sit with you, I need you to hold me moment by moment till forever passes by. If I could just sit with you, if you could just hold me, nothing can touch me, though I'm wounded, though I've died. If I could just sit with you, I'd need you to hold me moment by moment till forever passes by. My moment till forever passes by. Moment by moment till forever passes by.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Karácsony szellemében címmel szerveztek zenés előadást, amelynek a kolozsmonostori református egyházközség adott otthont. A kultúrákon, felekezeti hovatartozáson és nemzetiségen áthidaló eseményről a házigazda közösség lelkésze Gede Csongor beszélt, érintve a karácsonyra való hangolódás fontosságát is. Riporter Füstös Zsuzsa Csilla.
Karácsony szellemében címmel szerveztek előadást a kolozsmonostori református templomban. Hogyan került kapcsolatba jön ezzel a projekttel, és mit jelent ez önnek?
Kolcsár Péter művész úr és felesége Kolcsár Katalin régi barátaim, jó ismerőseim, és már második esztendeje valamilyen karitatív céllal itt ebben a templomban karácsonyra hangoló koncertet szervezünk. A tavalyi esztendőben is ők ajánlották fel ezt a lehetőséget nekünk, és tavaly évben a gyülekezet időseinek gyűjtöttünk, illetve a fogyatékkal élő gyerekeknek, a gyülekezetből nekik igyekeztünk valamilyen formában segíteni, és ebben az évben Péter ismét megkeresett, és mi nagy örömmel adtunk helyet ennek az eseménynek. Ő azt mondta, hogy mi találjuk ki, hogy milyen karitatív célja legyen az eseménynek. Ő bevont engem is, mint lelkészt az éneklésbe és az adventi gondolatok, illetve az igei gondolatok előadásába. És akkor mi határoztuk meg azt, hogy emesének szeretnénk gyűjteni ebben az esztendőben, ugyanis ő gyülekezetünknek a tagja, szüleivel együtt. Nekem személy szerint nagyon-nagyon érzelmi kötődésem van emeséhez. Amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor emese az ifis csapatunknak volt a tagja, és ő volt a B babysittere a gyerekeinknek.
Milyen jelentősége van annak, hogy egy ilyen kulturális és közösségépítő esemény, ahol zene, költészet és különböző nyelvek, felekezetek találkoznak egy templom falai közül valósul meg? Hogyan kapcsolódik ez az egyházi küldetés?
Én úgy gondolom, hogy az egyháznak, Krisztus egyházának, missziós lelkületű egyháznak kell lennie. És a missziós lelkület az azt is jelenti, hogy nyitottak vagyunk azok felé, akik lehet, hogy nem jönnek el minden vasárnap a hagyományos istentiszteleti alkalmainkra. A misszió azt jelenti, hogy menjünk el oda, illetve szólítsuk meg azokat az embereket, akiket talán a művészeten keresztül, az irodalmon keresztül, a zenén keresztül lehet megszólítani. És én nagyon örültem annak, hogy ez egy kétnyelvű esemény volt itt a gyülekezetünkben, hisz nagyon sok vegyes család van a monostori egyházközségben, olyan vegyes családok, amelyekben az egyik fél református, a másik fél ortodox, és nagyon sokszor eljönnek az istentiszteleteinkre, és talán nagyon keveset értenek, de mégis a közösség és az Isten élmény az számukra meghatározó. És ezért én úgy gondolom, hogy nekünk egyházként ilyen szempontból együtt kell működni azokkal, a művészekkel, azokkal a zenészekkel, akikkel együtt közös célunk van, hogy azokat a talentumokat, amelyeket Istentől kaptunk, azokat emberek javára és Isten dicsőségére hasznosítsuk. És én nagyon örültem, mert olyan énekeket énekeltünk, amelyeknek keresztény üzenete van, olyan énekeket, amelyek talán ismertek, és külön élmény volt számomra az, hogy a zeneiskola diákjai is itt voltak, és ők is velünk együtt énekeltek.
Bár a koncertet nem az egyház szervezi, mégis otthont ad neki. Mit üzen az, hogy a református templom befogadó tere kíván lenni a párbeszédnek, sokszínűségnek és az összetartozás élményének, különösen a karácsony közelettével?
Én úgy gondolom, hogy ez azt üzeni, amiről Krisztus egyháza szól. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az egyház az Krisztus teste. És a Krisztus testében különböző tagok vannak. Van kéz, láb, fej, maga a fej az ugye Krisztus, de vannak különböző tagok, és a tagok azok együtt működnek a testnek az egységén. És én ezt a mai estét ezt így éltem meg, hogy a tagok, a különböző tagok, akár a különböző nemzetiséghez, különböző vallási felekezethez tartozó tagok, egy egységet képeztünk abban, hogy ugyanabban a Krisztus testben tudtunk együtt működni, és mindannyian ebben az egyházi közösségben, ebben a szent térben tudtuk Isten dicsőíteni, mert hogy az éneklés, az ima, a meditáció, akár a közös imádság, az mind-mind az Isten dicsőítésnek a lehetősége. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ezt üzentük ma este, hogy a Krisztus testében mi összetudunk kapcsolódni akkor is, hogyha különböző nyelvet beszélünk, és talán különbözőképpen éljük meg a hitünket.
Mit gondol, hogyan segíthet egy ilyen est a zene, a közösség és a csend találkozása abban, hogy az emberek újra felfedezzék a karácsony valódi szellemét, a békét, az elcsendesedést és a lelki megérkezést?
Igen, én úgy gondolom, hogy karácsony közelettével fölpereg az egész életünk, és ez az egész világ pörögni kezd, és ha kilépünk az utcára, akkor mindenféle fényhatás és hanghatás és mindenféle ilyen külső világi elem hat ránk, és talán nem szentelünk elég időt annak, hogy egy kicsit az emberekkel való kapcsolatainkat és az Istennel való kapcsolatainkat is rendbe tegyük, mert a karácsony az a megérkezésről szól. Kereti bölcsek is elindulnak valahonnan, egy csillag vezeti őket, de megérkeznek. Megérkeznek Betlehem, megérkeznek Jézushoz. A pásztorok is megérkeznek. Mária és József is útban van és megérkezik. Tehát, hogyha nem érkezünk meg karácsonykor oda az Istennel és az egymással való szeretetteljes közösség, akkor valahol elvesztődik a karácsonynak a lényege. És én úgy gondolom, hogy talán a templom tér is, és az ének, a karácsonyi énekek, és a elcsendesedés mind-mind segíthet bennünket abban, hogy valahogy az Istennel való kapcsolatunk az mélyüljön. Mert a csendben tud csak az Isten megszólalni. Ha zaj van körülöttünk, és nem adunk teret annak, hogy az Isten hangja szóljon, akkor ő nem tud szólni, akkor ő nem tud üzenni, és akkor nem is fogunk megérkezni karácsonykor Krisztus jászoláig, illetve akkor elsikkad az egymással való kapcsolatunkban is a szeretet és az egymásra való odafigyelés.
Karácsony szellemében címmel szerveztek zenés előadást a kolozsmonostori református egyházközségben. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
When have I ever seen him let me down? And is there any battle he can't overcome? And is there any mountain he can't move right now? Just getting started. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the doors open. I will see the stone rolling. Oh, I know that I know it. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the walls falling. I will see the waves parting. He's just getting started. Breakthrough's coming.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból, minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Save someone's life. times have changed, but still God warns. You shall not take a life. I wanna save our life today. I wanna keep what I like for my Father, who will avenge the blood of weak and helpless ones someday, whose lives are spilled out like water, lands in the slaughter, and each one is handmade by Jesus.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.